Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó lett, olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira megvolt a kiedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a halottak közül. Ezek az evangélium igéi. Nem tudom, hogy lettem volna-e Péter, János és Jakab helyében, hiszen azt mondhatjuk, hogy rövid néhány óra leforgása alatt olyan mennyiségű információ zúdult rájuk, amit hát fel kellett dolgozni, ezt is írja Márk, hogy maguk között elbeszélgettek arról, hogy ez is az mit jelent. Hát már önmagában ez a tény, hogy Jézus csak minket 3-unkat elhív valahova, 4-esben egy hegyre, ahol ráadásul még egy felhő is betakar, ami nyilván egy ószövetségi kép, hiszen Isten is a Szent Sátorban, amikor megjelent, mindig felhő borította be, ez az ő jelenlétét jelképezte, itt is már gyanús lehetett, az atya szózatát is hallották, ezek után Jézus a feltámadásról beszél, ott van Mózes és Illés, hát ez kicsit sok. Egy egyszerű halászembernek, mint Péter, és mégis kellett, hogy megtörténjék ez a jelenet, de mielőtt erről beszélnék egy kicsit, térjünk vissza még Ábrahám áldozatához, amit csak így szoktunk emlegetni, hogy hát Ábrahám áldozata. Ugyanakkor ez is az egyik olyan történet az Ószövetségből, ami hát bizony nehézséget okoz számunkra. Főleg nem véletlenül vannak olyan irányzatok, akik teljesen el akarják vetni az Ószövetséget, mondván, hogy az Új Szövetség Istene, meg az Ószövetség Istene, minthogyha nem ugyanaz lenne. Hát picit tegyük helyre ezt, hogy hogyan lehetséges az, hogy az az Isten, aki, ahogy olvastuk a Szentleckében, a saját fiát is értünk adja, akkor hogy ne adna vele együtt mindent nekünk, hát ő aztán éppen azt kéri, hogy valaki ölje meg a saját gyermekét. Akit ráadásul idős korában kapott Istentől, megígérte, hogy nagy népé teszlek, és még ezért ölje is meg, akkor most melyik az igazi Isten? Az, aki a saját fiát sem kíméli, aki értünk adja, vagy aki azt mondja, hogy öld meg, vagy aki Józsuénak azt mondja, hogy írts ki mindenkit, amikor elfoglalod azt a várost. Most akkor mit kezdjünk ezzel? Melyik az igazi? Valamelyik nem stimmel. Azért tegyük helyre egy picit, mert nem egy helyen van, hogy gondunk van az Ószövetséggel, de azért jó tisztázni, hogy Isten, amikor ugye az ő szent szavait nekünk adja a Bibliában, akkor nem tolba mondta ezeket. Ugye magát az ószövetségi részt is több mint 1000 éven át írta több mint 40 szerző, különböző műfajokban, különböző kultúrkörökben, tényleg hosszú időn keresztül, és nem egyszer, több mint 500 éven át szóban adták tovább mindazt a hitet, amit kaptak, és csak utána került írásba. És mivel Isten engedte, hogy azért az ember is benne legyen a Szentírás szerzői között, nyilván a Szentlélek sugalmazta a Szentírás, de az az ember, aki leírta a Szent Szerző, az a saját gondolkodásmódján, érzelemvilágán, tapasztalatán, kultúrkörén keresztül fogalmazta meg mindazt, amit le van írva. Ugye sokaknál már a Biblia első néhány oldala elkedveteleníti őket, hogy most 6 napos teremtés történet, vagy 15 milliárd évvel ezelőtt a nagy durranás. Itt is helyére kell tenni a műfajokat is, az, hogy mit, miért írtak le, mit akartak elmondani. Ábrahám történetével kapcsolatban pedig az is igaz, hogy Ábrahám volt az első, akinek Isten kinyilatkoztatja magát. Az első húsvér ember, és valóban, amit Ábrahámról tudunk, Azt nagyjából a régészeti feltárások is alátámasztják, Úrvárosától kezdve az útvonalakon, amin ment, és itt jön elő az, hogy vajon az az Isten, aki az életnek az Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, adhat-e olyan parancsot valakinek, hogy ölje meg a saját gyerekét? Valószínűleg nem. De hát azt mondjátok, hogy most olvastuk a Szentírásban, ez van benne. Na de mit mondtam az előbb? Hogy Isten nem tolba mondta, hanem a Szentírásban a tiszta isteni üzenet és a gyarló emberi közlésmód egyformán van jelen, és igazából Ábrahámtól Krisztusig, hogyha ezt egy téglalapként ábrázolnánk magát a kinyilatkoztatást, akkor azt mondhatjuk, hogy középen húzhatnánk egy átlót, alulra tesszük a tiszta isteni üzenetet, és fölülre a gyenge emberi gyarló közlésmódot, akkor azt látjuk, hogy az elején még nagyon sok az emberi, és ahogy közeledünk Krisztushoz, egyre tisztább Isten üzenete, és végül Krisztusban nyeri el a kinyilatkoztatása maga teljességét, és innentől kezdve, ha Krisztus fényében nézzük az Ószövetséget, mindaz, ami Krisztusra utal, abból le tudjuk szűrni, hogy mi volt ebből az emberi, és mi volt ebből az isteni. Hát Isten engedte, hogy gyarló emberi módon közöljük ezeket, még az evangéliumokban is vannak tévedések, például földrajzi tévedés, de ennek ellenére az egészén nem változtat. Mi lehetett Ábrahám története mögött? Ábrahám Úrvárosából jön, és a régészet feltárt olyan oltárokat, amik körül csecsemő csontvázakat találtak, tehát a pogány népek között nem volt ritka, hogy csecsemőket, gyermekeket áldoztak az ő isteneiknek. Mi lehetett Ábrahám gondolata? Ha ezek az emberek, akik pogány Istenben hisznek, képesek a legdrágábbat adni az ő kisível Istenüknek, akkor ki vagyok én, hogy megtagadjam a fiamat Jahvétől, aki engem kihívott Úrvárosába, aki ígéretekkel látott el, megígérte, hogy bennem nyer áldás a föld minden népe, kapok helyet, a Kánaánt, hogy ki vagyok én, hogyha ők ezek a pogányok képesek ilyen rád, akkor nekem is ezt meg kell tennem. Ábrahám gondolata volt, hogy a legdrágábbat akarja adni Jahvénak. És mi volt itt a csoda? Az, amit a végén látunk, Ábrahám kész feláldozni a gyermekét, akkor is, hogyha félreérti Isten akaratát, de az, hogy meghallja Isten szavát, hogy ne nyújts ki a kezedet a gyerek felé, hogy az Isten az élők Istene, és az életet igenlő Isten, aki magát az életet teremtette. Maga ő az élet, Jézus ezt mondja magáról, én vagyok az élet, és Ábrahám nem teszi meg azt, amit az összes többi pogány a saját isteneinek megtesz, itt jön az isteni gondviselés bele. Azaz, Ábrahám gondolta, hogy a legdrágábbat adja, és Isten végignézi, és aztán végig megakadályozza, hogy nem, nekem nem kell az ember áldozat. Majd én küldöm el a fiamat, és ő az ő élete fog titeket megváltani. Tehát így látjuk azt, hogy egyre később Izaiásnál, másnál már egyrészt világos, és látjuk, hogy Jézus a maga életében több mint 300 proféciát beteljesít. Senki másról nem szólt a proféciák. Róla igenis, 29 proféciát egyetlen egy napon teljesít be, nagypénteken. És akkor menjünk tovább a színeváltozásnak a hegyére. Miért pont ez a három apostol megy Jézussal? Miért őket hívja Jézus? És mit akar nekik elmondani? Nyilván azért, mert Péter, János és Jakab lesznek ott később a kulcsfontosságú helyeknél. Máskor is látjuk, hogy amikor Jézus egyszer egy gyermeket támaszt fel, őket hármukat viszi csak magával. Legyenek tanúi, hogy ő halottat támaszt, mert már előre tudja Jézus, hogy amikor őt látják a kereszten meghalni, nem lesz olyan könnyű elhinni, hogy ő ebből fel fog támadni. Hát testéből egy roncsot csináltak, és mégis fel fog támadni. És ezért kellett ez a megerősítés, hogy ők, akik majd látják a Getszemáni kertben a szenvedését, akik közül néhányan utána mennek a főpap udvarába, hogy lássák az ő dicsőségét is. És akkor itt helyreáll a kép, hogy ő tényleg az emberfia, tényleg, és előtt ezt előzi meg egyébként Péter vallomása, hogy te vagy az élő Isten fia. És Jézus ezt erősíti meg, hogy igazad volt Péter, valóban, mert az atya szózata hallatszik, megerősíti azt, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És ettől kezdve, amikor Péterék látják ezt, hogy ő valóban az Isten fia, akkor amikor látják meghalni, majd könnyebb lesz elhinni, hogy ő valóban fel tud támadni. Meg kell egy erősítse. És én emlékszem, nagyon még sokat jártunk bicikli túrákra, és aki biciklizik, az nagyon jól tudja, hogy ha jön egy, lejtő és utána emelkedő jön, akkor jó lendületet venni, hogy könnyebben fel tudjunk menni az emelkedőre. Emlékszem, egyszer Burgenlandba mentünk kirándulni, ilyen biciklitúrára 60-an, és volt egy ilyen szép, hosszú, egyenes lejtő, és aztán láttuk, hogy emelkedni fog, és a legelső elbizonytalanodott, hogy ott is volt egy út, hogy el kell-e fordulni jobbra, és mindenkit megállított a lejtő aljában. Hát nem voltunk túl boldogok tőle, hogy nem vehetünk lendületet, hogy könnyebben feljussunk. Hát néha mi is leragadunk ott lenni, és akkor még újabb erővel kell menni. Jézus ezért akarta, hogy lássa Péter, János és Jakab az ő dicsőségét, hogy amikor ezen a hegyen látja a dicsőséget, és utána látják egy másik hegyen, a Golgota hegyen az ő halálát, jusson eszükbe, hogy nem a halálé az utolsó szó. És ezek után milyen nehéz lehetett Péternek, Jánosnak és Jakabnak erről hallgatni. Hát nem mondtuk volna el ma, hogyha valaki bármilyen furcsa dolgot lát az égen, akkor rögtön megy a híre, hogy nem tudom, UFO-kat láttak, tele van vele az internet. Hát ő pedig, amikor hallja az Isten hangját, hát nem akarta volna elmondani a többi kilencnek legalább, hogy gyerekek, tényleg Jézus az, akinek mondja magát. Nekem is az atya nyilatkoztatta ki, hogy ő az Isten fia, de most már én az atyát hallottam, és ő mondta személyesen. Hát nem akarják elvinni, hogy Isten emberré lett, itt van köztünk, nem így kéne hozzáállnunk. És mégis megtartották Jézus parancsát, miért? Mert nem akarta Jézus azt, hogy amíg fel nem támad a halálból, amíg be nem teljesíti a megváltás művét, amíg nem mutatja a számunkra, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem ő legyőzte, és nekünk örök életünk van, addig még csak félreértik mindazt, amit láttak és hallottak. De Péterben ott van a vágy, hogy maradjunk itt, ez olyan jó. Ezért építsük a sátrakat, maradjunk, nem is érdekel se család, se semmi, mert itt veled lenni jó. Isten jelenléte betölti az életüket, és aztán ott van a szomorú valóság, hogy vissza kell menni a szürke hétköznapokba, meg kell őrizni ezt a titkot, nekünk már nem, mi már a feltámadás után vagyunk, és aztán elmondani mindenkinek. És ez aztán helyre teszi az életünket is, hogy mi az igazán fontos, mi az, ami az örökké valóságra szól, mi már tanúskodunk arról, hogy igen, Isten emberré lett, köztünk volt, meghalt és feltámadt, és ezt a világ nagyon várja tőlünk. Hogy a természet is sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását, hogy valaki mondja már el az igazságot, miért élünk, mi a fontos, mi az igazán értékes, mi marad meg örökre. És akkor ezért van most a nagybőjti idő, hogy erre kicsit jobban odafigyeljünk, a bűnbánatban megtisztuljunk, mert mi más számítana igazából? Mit ér, ha a világot megnyerjük, de a lelkünk árát vallja? Jézus tőlünk is ezt kéri, hogy amikor éppen nehéz időszak van az életünkben, amikor sivár a lelki életünk, amikor úgy érezzük, hogy lelki szárazságban vagyunk, akkor gondoljunk vissza azokra a pillanatokra, amikor nagyon éreztük Isten jelenlétét, amikor hallottuk az ő szavát, amikor kinyitottuk a Szentírást, és egyszerűen leugrott a papírról a szöveg, hogy ez most neked szól. Biztos, hogy mindenkinek volt olyan, hogy egy szentírási rész éppen jól eligazította, hogy most ezt kell tenned. Egy döntésben segített. És ezért érdemes írni egyfajta lelki naplót, hogy igen, ma ezt az igét kaptam Istentől, ma ez nagyon fontos a számomra, és utólag visszanézve évekkel később látjuk, hogy hogyan vezet minket Isten. És éppen ezért, amikor éppen nehéz időszak van, amikor vissza kell menni a völgybe, akkor jusson eszünkbe, hogy igen, de már voltam ott. Ha egyszer van egy olyan Isten élményünk, ami akkor teljesen meggyőz az ő szeretetéről, az ő létéről, akkor utána bármi jöhet, mert ebbe már bele tudok kapaszkodni. És ettől kezdve bárki bármit mond, tudom, hogy a hitem nem fog meginogni, de gyorsan felejtünk, ezért érdemes ezeket leírni, hogy amikor éppen úgy érezzük, hogy nincs itt Isten, hogy nem figyel ránk, hogy nem hallgat meg, akkor jusson eszünkbe, hogy dehogy Isten már hányszor meghallgatott, és továbbra is bíznom kell benne. Esetleg meg kell nézni, hogy mi az, ami akadály Isten is köztem. És hiszem azt, hogy ezek az apostolok is ebből a színeváltozási tapasztalatból hosszan éltek, hogy amikor éppen nehéz volt látni a mesterüket meghalni, akkor eszükbe jutott, hogy ez még nem a vég. Van folytatás. Öröm a vége. És aztán látjuk is Jézus feltámadásakor, hogy azt mondja, hogy békesség nektek. És öröm tölti el a tanítványokat. Minden helyre áll. Most már értik, hogy mi volt ez a színeváltozás, értik az atya szózatát, értik azt, hogy Jézus miért mondta, hogy ne beszéljenek a halálból való feltámadásáig. Most már helyre állt a világ. Nagy kincsünk van, mert tudjuk az igazságot. És tőlünk Jézus ezt kéri, hogy igen, itt a Szentmisén is itt vagyunk a színeváltozás helyén, mégis vissza kell menni a hétköznapokba, de küldetéssel megyünk. találkoztunk vele, a szívünkbe fogadtuk őt, a Szentírásban táplálja a lelkünket, gondolatainkat, akaratunkat edzi, és azért, hogy erre az útra hívjunk minden többeket, Isten fiainak megnyilvánulását várja az a világ. Nem táborozhatunk le, nem verhetünk sátrat itt, mert még küldetésünk van, és a mi mennyei sátrunkat Jézus már elkészítette. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.